Üdvözlünk mindenkit, ez a Szex Kultúra Podcast. És a stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Mai adásunk témája, anyagiak egy párkapcsolatban. Mennyire számítanak az anyagiak? Számítanak-e az ebben való különbségek? Milyen a párkapcsolatban lévő embereknek a pénzhez való viszonya? Nagyjából ezeket a témákat gondoltuk, hogy körbejárjuk ebben az adásban. Szilárd, a te praxisodban mennyire jelennek meg ezzel kapcsolatos kérdések, akár konfliktusok?
Hát, hogy mennyire jelennek meg mennyire fontosak, ez két különböző dolog. Ebben az országban a pénzhez való viszony az nagyon ambivalens. Senki nem beszél a pénzről, de mindenkit érdekel, meg mindenki nézi, hogy a másiknak mennyi van, meg azt gondolják, hogy a boldogság záloga az a pénz. Miközben mondjuk Amerikában az egy külön dicsőség, hogyha én ki tudom rakni, hogy én mennyit keresek. Tehát nyilvános az, hogy én mondjuk mennyit keresek, pontosan azért, hogy be tudjam árazni azt, hogy az én tudásom mondjuk mennyit ér. Az, hogy nevesítünk bizonyos összegeket, hogy mi mennyibe kerül, akár egy tévedés, akár egy büntetés, akár egy egyetem, hogy az amerikai egyetemek nem azért kerülnek sokba, mert olyan nagyon sokat adnának, hanem attól tekintenek rá, mint befektetésre. Ha én ezen az egyetemen végzek, akkor valószínűleg magasabb jövedelemhez fogok jutni, tehát ez egy befektetés, tehát a pénzhez egy praktikusabb viszony van. Itthon egy tabusított dolog a pénz. És nagyon gyakran hallom azt párkapcsolatokban, hogy hát majd amikor a kapcsolatunk stabilizálódik, majd akkor beszélünk a pénzről, de nagyon gyakran házaspárok sem beszélnek a pénzről, óckodnak attól, hogy közös számlájuk legyen, óckodnak attól, hogy megosszák egymással azt, hogy mennyit keresnek. Miközben én azt szoktam mondani, hogy szerintem az első randin beszélni kéne a pénzről.
Azzal gondolkoztam, amit mondtál, hogy ez valóban így van, de hogy honnan eredhet ez, és én azt gondolom, hogy ez valószínűleg ennek a 1945 utáni időszaknak lehetett ez a vívmánya, hogy ennyire tabusítva lett a pénz. Én azt gondolom, hogy korábban azért jobban átláthatóbbak voltak a viszonyok, főleg elsősorban vidéken, ahol mondjuk a föld és a vagyon és az állatállomány és egyéb, az mindenki számára tudott volt, hogy a Szabóéknak ennyi van, a Kovácséknak pedig annyi. És ugyanígy, ahogy a népi mondásokban is megjelenik a Subához, Guba a Gubához, tehát hogy megvoltak ezek teljesen átadható helyzetek voltak. Szerintem ez valószínűleg abban az 50 év alatt változott meg, hogy így egyfajta ilyen látszólagos egyenlőség legyen, ne lógjon ki senki különösebben, még akkor is van, ha van is valami, azt inkább rejtegesse, mert abból csak baj lehet, hogyha kiderül, hogy neki több van, nagyobb lakása van, több lehetősége van, és ez a 80-as éveknek valószínűleg a különböző ilyen kezdeményezései már a reform időszakban ott kezdtek jobban körvonalazódni, látványosabban ezek a vagyoni különbségek, de akkor is illett azért ezt így valamennyire a szőnyeg alatt tartani. Úgyhogy valószínűleg itt innen lehetett a különbség, és valószínűleg itt Kelet-Európában, azokban az országokban már nincsen körképen róla, ahol ez a látszólagos egyenlőség megvolt, valószínűleg innen lehetett ez a tabusítás. Visszatérve a dologra, azt hiszem, hogy tényleg azért így hallani azzal kapcsolatosan, hogy a pénzhez való viszonyunkkal és a anyagiakhoz való hozzáállásunkból rengeteg kapcsolati konfliktus származik, és tök érdekes megnézni ezt, hogy egyébként egy kezdődő kapcsolatnál ezt hogyan lehet egyébként behozni a beszélgetési témákba.
Például úgy, hogy elmondom, hogy én milyen anyagiakkal rendelkezem, milyen jövedelemmel rendelkezem, milyen vagyontárgyaim vannak, milyen megtakarításaim vannak. Ez az életemnek a része, és hogyha mi egy közös jövőt tervezünk, hogy nyilván nem egy alkalmi kapcsolatról beszélek, hanem egy olyan ismerkedésről, azt gondolom, hogy az a cél, hogy tudjak választani magamnak egy hosszú távú partnert, akkor igenis, én nekem is ki kell tenni azt, hogy milyen anyagi hátterem van, és szerencsés, hogyha ő is elmondja, hogy milyen anyagi háttere van. A túl nagy anyagi különbségek általában feszültséget szoktak okozni, és a tabusítás, illetve a nem beszélés az anyagiakról ugyanúgy problémákat szokott okozni. Egy párkapcsolaton belül gyakran van az, hogy van M-nek a családnak, A családnak egy viszonya és hiedelme a pénzről, és van B családnak egy viszonya és hiedelme a pénzről. Mit jelent a pénz, mit jelent az anyagiak a mindennapokban, hogyan viszonyulunk hozzá, ki költi a pénzt, mennyi pénzt költünk, mire költünk. Ugye, hogyha már ilyen régi mondást említettél, és szerintem tök jó, és én is hasonlóképpen látom ennek az eredetét, Ugye régen az volt a mondás, hogy a szegény ember vagy gatyát vesz, vagy aranyláncot. Tehát, hogy ha nem tanultunk meg bánni a pénzzel, akkor szélsőségesen költünk a pénzből. De az, hogy mi, ha egy közös jövőt tervezünk, akkor az, hogy mi elmegyünk vásárolni, ez egy mindennapos dolog lesz. Hogy hol fogunk lakni, az meghatározza a kapcsolatunkat. Hogy mire tudunk költeni, az meghatározza a szociális jólétünket. Tehát a Jóisten áldja meg, ezekről beszélni kell. Az, hogy én mit tartok fontosnak, milyen forrásokkal rendelkezem, ezekből mennyit vagyok hajlandó megosztani egy kapcsolatban. Ezek alapvető fontosságok egy kapcsolat szempontjából, tehát azért nem a 6., 10., 100. randin kell róla beszélni, hanem az első.
Érdekes kérdés ez, hiszen azért alapvetően a randizási szokásainkban, vagy alapvetően a gondolkodás módban, amiben szerintem azért a 30-as, 40-es korosztály biztos, hogy így ott van, most még 20-as korosztálynak a gondolkodását ennyire talán nem látom, de szerintem ott is azért még inkább megjelenik, van egy idealizált kép, én nekem az emberhez kell vonzódnom, az ember az egy önálló entitás, aki ott van, és hogy itt nem szabad, hogy az engem az anyagiak befolyásoljanak. Van egy ilyen elképzelés a randikkal kapcsolatosan, és a másik pedig az, hogy ugye a sztereotíp képek, az aranyású hölgyek, vagy egy adott esetben egyébként férfiak is, akik egyébként akár a praxisomban, akár ismeretségükönben simán láttam a fordítottját, ahol nagyon keményen dolgozó és nagyon-nagyon-nagyon jó anyagiak körülmények között megteremtő embereket, nőket, simán voltak a férfiak, akik így eltartották magukat. Tehát, hogy ne egy ilyen irányba mozduljon a dolog, és ebben van egy nagyon reális félelem is, főleg azok részéről, akiknek mondjuk viszonylag jól megy anyagilag, hogy valaki csak vagy többé-kevésbé a pénzhez, az anyagi biztonsághoz vonzódjon, és nem az emberhez.
És van egy másik dolog, ami szintén nagyon elterjedt, hogyha én egy érzelmileg bántalmazó kapcsolatba jövök, akkor az érzelmi bántalmazáshoz nagyon gyakran kapcsolódik valamiféle anyagi korlátozás. Egy olyan visszaélés, hogy én a másikat anyagilag próbálom függőségben tartani. Ez egy félelmet fog generálni az anyagiakhoz való hozzáállásról, beszédről, és megteremti azt, hogy az én biztonságom az akkor létezik, hogyha én megteremtem a saját anyagi biztonságomat, és ehhez nem hagyok hozzányúlást a másik részéről, hiszen van egy tapasztalatom, hogy az én létezésem az annak függvénye, hogy én magam képes vagyok-e megteremteni ezt az anyagi függetlenséget, és bárki, aki ehhez hozzá akar nyúlni, az azt a gombot fogja nyomogatni, hogy megint abban a helyzetben vagyok, hogy most engem ki akarnak használni, vagy vissza akarnak lökni abba az állapotba, amikor én nem tudok mozdulni. Tehát ez is egy olyan nagyon erős trigger tud lenni, hogy nem akarok beszélni a pénzről, nem akarok hozzányúlni a pénzhez, és mindenki tartsa meg a maga függetlenségét.
Igen, igen. Hát hogyha a leggyakoribb ilyen típusú ügyek ugye azszor szoktak lenni, amikor mondjuk van egy viszonylag normális munkával rendelkező, elsősorban nőknél szokott lenni, aki egy párkapcsolatban valamilyen módon aláment egy elnyomó férfinak, és megégette magát ebben a helyzetben, nem kell neked annyit dolgoznod, nem kell neked annyit csinálnod, vagy egyébként fölélték a forrásait is adott esetben a nőnek, és aki egyszer ilyenben megégette magát, vagy a környezetében valaki megégette magát, abban van egy jogos félelem azzal kapcsolatosan, hogy ilyenbe ne kerüljön bele. Igen. És ugye a bántalmazási formák közül behoztad ugye az anyagi bántalmazást, igen, ez a akár már alapvetően függés helyzetet hozunk létre egy kapcsolatnak az elején, hogyha már jobban jobb az anyagi helyzetünk, mint a partnerünké, vagy akár közben presszionáljuk arra, hogy leépítse a önálló biztonságát. És aki ebbe ilyen egyszer benne volt, az többet nem akarja megégetni magát, az nem fogja feladni a biztonságos hátterét, az anyagi függetlenségét és egyéb dolgot, amivel azt gondolom, hogy alapvetően nincsen semmi baj, amennyiben ezt rendesen, tisztességesen tudják egymás felé kommunikálni, viszont mindenképpen megnehezíti egy hosszú távú bizalmi kapcsolatot, már egy jófajta kapcsolatot is, hogyha ezt állandóan valakinek erre figyelnie kell, vagy mind a ketten fontosan erre figyelnek, hogy nehogy valamilyen módon kiszolgáltatottává váljanak a másiknak.
Én azt gondolom, hogy az, hogy megnehezíti, az egy picit eufemisztikus megfogalmazása annak, hogy lehetetlenné teszi. Egy egészséges kapcsolatban én minden téren szeretnék kapcsolódni a másikhoz. Érzelmileg, fizikailag, szexuálisan, intellektuálisan, anyagilag is. És hogyha van egy kizárás, mondjuk akár az anyagi szinten, akkor én nem tudom ezt a teljes kapcsolódást megélni. És érthető az, hogy a másik fél meg akarja tartani a biztonságát. És ott inkább azzal kell foglalkozni, hogy a biztonság sérülése, és minden bántalmazó kapcsolat után ezzel kell foglalkozni, a biztonság sérülése az abban a kapcsolatban történt. Ez egy másik kapcsolat. Ha én jól választottam, ha én most mást választottam, akkor ebben a kapcsolatban nem fogok sérülni, viszont ha ebben a kapcsolatban az előző kapcsolat tapasztalatai alapján próbálom megvédeni a szuverenitásomat, akkor viszont ez ellen a kapcsolat ellen teszek.
Érdekes kérdés. Szerintem annyira mélybe vágtunk ebben a témának, bár itt még a randizás részénél tartottuk, de akkor hozzuk most elő szerintem ezt a kérdéskört. Itt ugye arról beszélünk, hogy van két ember, akinek vannak pár élettapasztalatai, akár a környezetében, de leginkább személyesen azzal kapcsolatosan, hogy baj lehet abból, hogyha én túlságosan kiszolgáltatom a már keményen megdolgozott, örökölt, stb. Anyagi forrásaimat egy másik ember számára. Ez egy valós tapasztalat, ezen kár vitatkozni, hiszen ez sokszor megtörténik emberekkel. Ha ezzel kapcsolatosan valakinél van egy sérülés, én azt gondolom, hogy iszonyú kemény munka lenne. Időkérdése, amire rájöjjön az ember, hogy bízhatok-e a másikban, hogy tényleg ez egy másik kapcsolat, hogy nincsenek olyan apróbetűs részek egy másik embernek a természetében, ahol ami miatt ez veszélybe kerül. Én nem tartom ördögtől valónak azt, hogy bizonyos fokú biztonsági tartalékokat az ember beépítsen és megtartson. Lásd például mondjuk egy házassági szerződés vagy egyéb dolog, ahol teljesen szabályozva van, hogyha mi itt szétmennénk, akkor mi az, ami a privát részünk, ami a saját nem közös vagyonunk, és ez szerintem teljesen rendben lehet. Az viszont, hogy mi az, ami közösen gazdálkodunk, mi az, ami egy közös tér, azt gondolom, hogy ez egy klassz dolog lehet, hogyha ez is pontosan le van szabályozva, hiszen utána közben, hogy ez itt szabályozva van, utána szerintem már kevesebb vita és konfliktus lehetőség lehet ezekben a dolgokban.
Abban azt gondolom, hogy teljesen egyetértünk, hogy egy házassági szerződés, vagy akár egy élettársi szerződésben deklarálni, hogy kinek milyen tulajdonjoga van, az itt teljesen normális dolog és rendben lévő dolog. Ha én nem szeretném a másikat valamilyen módon átverni, akkor azt gondolom, hogy semmi akadálya, hogy aláírjuk egy ilyet. A másik felével viszont azért egy picit vitatkoznék. Én azt gondolom, hogy nem. Nagyon sokan mondják azt, hogy idő kell hozzá. Az idő nem old meg semmit. Az idő az általában akkor old meg valamit, hogyha én egy problémán valamilyen módon dolgozom. Ha én nem dolgozom egy problémán, akkor az idő csak eszkalálni fogja ezt a problémát. Valójában nem az idő fogja megoldani, hanem a döntés. Az, hogy eldöntöm, hogy én ebben a kapcsolatban másképp szeretnék cselekedni. Az, hogy a döntésemet követően elindul egy folyamat, ami egy lassú változást fog eredményezni, az valóban idő kérdése. De az idő csak akkor fog segíteni, hogyha megszületett ez a döntés. Ha sokan hivatkoznak arra, hogy nekem még időre van szükségem, meg várjunk, meg mire? Tehát arra lehet várni, hogy kapjak még visszajelzéseket, hogy ez rendben van, de azt gondolom, hogy meg tudom én szavazni a bizalmat a másiknak, és ha olyan dolog történik, akkor azt mondom, hogy az első, második, harmadik jelnél fogom magam, és azt mondom, hogy oké, ez sem az a kapcsolat, amire én vágyom, lezárom ezt a kapcsolatot, és pont.
Értem, amit mondasz, ez egyik iskola, a másik, amit én nekem személyesen közelebb állónak érzem, azt mondani, hogy egy kapcsolat, egy friss kapcsolatban nagyon sok jó energia van, nagyon sok öröm van, nagyon sok egymásra találás van, egy csomó minden eufórikus dolog van, ami nyilván befolyásolja az embernek a tisztánlátását. Viszont az, hogy valakinek a mélyebb jellemvonásai, a konfliktus kezelési arzenálja, az, hogy mi ketten hogyan tudjuk megoldani a felmerülő nehézségeket, az ideális esetben, ha egy jól induló kapcsolatról beszélünk, és alapvetően két jól, egymáshoz jól idomuló emberről beszélünk, akkor azért akkor is egy idő, egy tapasztalat. Igen, eltelt ez a fél év, eltelt ez a 5 hónap, eltelt ez a 15 hónap, eltelt ez a, mit tudom én, másfél év, két év, akkor látom, hogy milyenek vagyunk, hogy működünk együtt, hogy mikor tudunk, és nem biztos, hogy előtte mi mindent ilyen szinten is, főleg most itt az anyagiakra van szó, különösebben érdemes összekeverni, össze engedni minden részét. Nagyon hasonlóan, mint ahogy arról is beszéltünk, ugye, hogy sokan randiznak úgy, hogy már vannak gyerekeik, van már előző kapcsolataik a gyerekeik, nem biztos az első héten fogják a gyerekeiket sem összeengedni attól, meg hogy megismerkednek. Picit ahhoz hasonlóan érzem azt is, hogy lehet, hogy kevésebb óvatosság kell egy ilyen dologhoz, de azért látni azt, hogy mi ketten hogyan működünk és hogyan van, azért lehet egy idő, hogy látni, hogy a másik hogyan működik egy picit hosszabb távon vagy középtávon.
A picit hosszabb meg középtáv, szóval másfél év után eldönteni, hogy ez az ember rendben van, nekem az nagyon sok.
Aha.
Tehát, hogy mi a franc fog történni másfél év?
Valószínűleg több konfliktusunk lesz, több feszültségünk lesz, átéljük, ha most itt a nyári hőségről beszélünk, ahol éppen próbálunk túlélni, meglátjuk, hogy hogyan reagál a másik arra, hogyha nem alszik három napja. Tehát azért ezek a dolgoknak érdemes kiderülni, hogy egy idő után...
Ebben teljesen igazad van. De nézzünk egy standard esetet. 30-35 éves, 40 éves ismerkedés. Mind a kettőnek megvan a maga egzisztenciája. Szerencsés esetben mind a kettőnek van valamiféle tartaléka, vagy adott esetben 40 évesen már rendelkezik, vagy 35 évesen önálló ingatlannal. Oké, találkoznak és elkezdenek egy közös életet. És azt mondja B-nek, hogy figyelj, de elmegyünk most valahova, és te ne fizessél. Aztán elmegyünk másik helyre, de te ne fizessél. Én meghívlak téged mindenhova. Mert van bennem egy félelem attól, hogy ha te is hozzájárulsz, akkor az veszélyezteti az én szuverenitásomat. Ez egy hét után is már nagy feszültséget fog kelteni, hiszen nekem van egy saját egzisztenciám, megteremtettem, én is rendben vagyok. És eltelik egy hónap úgy, hogy oké, te nem nyúlhatsz hozzá az anyagi részhez, és elkezded azt érezni, hogy nőként mondjuk, hogy én kiszolgáltatott vagyok, férfiként meg az, hogy kasztráltak. Szóval ezt másfél évig még folytatni, az tudja a kapcsolat.
Ja, nem erre gondoltam feltétlenül. Egyébként akkor viszont vegyük elő azt a kérdéskört, és szerintem ez az anyagi részeknek szerintem egy nagyon gyakran felmerülő kérdése. Mit kezdhet két ember egymással, vagy hogyan lehet ezt feloldani, azt a helyzetet, ahol azért, ha nem is óriási, de azért van különbség a két embernek a vagyoni helyzete között. Két egymással szimpatizáló ember mit lehet kezdeni, hogyan lehet ezt feloldani, akár férfiként, akár nőként. Hogy az egyiknek jobb egzisztenciája van, biztonságosabb egzisztenciája van, más kategóriájú éttermekbe járhat, más kategóriájú nyaralásokat engedhet meg magának, egyáltalán más típusú bevásárlást csinálhat mondjuk a hétköznapokban. Milyen módon lehet egy ilyen helyzettel kezdeni? És ugye egyszerűen ki lehet indulni a sztereotíp képből, ha egy férfi jobb anyagi egzisztenciával rendelkezik, és aki többet rak a kapcsolatban, anyagilag nagyobb biztonságot tud adni nőknek, ez társadalmilag egy elfogadottabb kép lenne.
Társadalmilag lehet, hogy elfogadottabb, és lehet, hogy nagyon sok nőnek ez tetszik. És mindig az a kérdés, hogy én hogy viszonyulok ehhez. Azért beszélgettünk már arról, hogy egy párkapcsolatban van ilyen csereelmélet is, hogy én adom a fiatalságomat, szépségemet, ő adja a pénzt, meg az anyagi biztonságot. Most ez egy nagyon leegyszerűsített dolog. Egy ilyen csere kapcsolatban, egy ilyen tranzakcionális kapcsolatban ez a rész teljesen rendben van. Ha engem ez zavar, akár az egyik oldalról, akár a másik oldalról, akkor ezt úgy lehet kezelni, hogy elkezdünk beszélni róla, hogy bennem ez milyen érzéseket kelt. Nekem ez milyen érzés. Nem az, hogy a másik mit csinál. Erről nem lehet eleget beszélni. Én hogy élem meg ezt a helyzetet? Kiszolgáltatott vagyok, úgy érzem, hogy ez egy aránytalan dolog, és az igazságtalanság rosszul érint engem, vagy kellemetlen, hogy én nem tudom azt magamnak megengedni, bármi más. Én ezt el tudom mondani. Ha beszélgetni tudunk róla, és egy empátiával találkozom, akkor szinte minden megoldható. És ez egy olyan különbség lesz, ami valószínűleg nagyon sokáig fennmarad. A problémáink egy jelentős része nem megoldható. Párkapcsolati problémáink egy jelentős része nem megoldható. Körülbelül kétharmada nem megoldható a párkapcsolati problémáknak. Azaz csak egy dolgot lehet csinálni, állandóan beszélünk róla. De az, hogyha én nem találkozom elfogadással, nem találkozom empátiával magyarul, elmondom, hogy figyelj, nekem ez ilyen kellemetlen dolog. És erre nem az a válasz, hogy megértem, és nagyon sajnálom, hogy te ebben a helyzetben ezt éled meg, érthető, hogy te ezt éled meg, és nem együtt érzek vele, hanem elmondom, hogy figyelj, de nekem van egy rossz tapasztalatom, ez a rossz tapasztalatom nekem szar, és ez innentől kezdve így lesz. Akkor ott van rád az ember, azzal a fájdalmával, hogy ő egy kapcsolatban megél valamit, ami jogos, és nem kap rá megértést, és nem kap rá elfogadást. Ez megint a kapcsolat ellen hat.
Jó, akkor nézzük meg konkrét felállásokkal, mert ez egy izgalmas kérdés. Mi van akkor, hogyha az a fél, és most ebben esetben mondjuk legyen a férfi, aki jobb anyagi helyzetben van, és ezt kifejezi a partnere felé, hogy ő úgy érzi, hogy a másikat így sokkal többet rak bele anyagilag, most nem az, hogy feltétlenül eltartja, hiszen mondjuk feltételezzük, hogy a másiknak is van egy állása, ha eltartja, az egy másik történet, de itt nem erről van szó, van egy akár karrierjének egy korábbi fázisában lévő nő, vagy egyszerűen csak más anyagi helyzetből jön, hiszen azért itt a vagyont azt nem csak megtermelni lehet, hanem örökölni is, meg egyszerűen egy másik háttérből is lehet jönni. Hát ebből a szkapontból csodálatos példákat hallottam és láttam itt a környezetemben, meg az ismeretségi körömben, ahol mondjuk a férfi ebben az esetben elkezdte mondani, hogy a másik rakjon bele ugyanannyit, gyakorlatilag a fizetésének a 80%-át költse bele egy olyan albérletbe, amiben neki egyébként semmit nem jelent, vagy minimálisat jelentett, a nő számára viszont az gyakorlatilag a fizetésének a nagy része elment, és mondjuk béreljenek egy ingatlant. Hát ezek azok a dolgok, ami egyébként egy tökéletes kiszolgáltatottságot eredményez, és egyébként egy látszólagos egyenlőség marad meg a dologra, valójában nem az, az egyik sokkal, de sokkal több energiát rak bele, a másik meg nem. Azt gondolom, hogy ezek nem feltétlenül jó megoldások, nem fogja előbb-utóbb megnyugtatni, hosszú távon nem fogja megnyugtatni azt a felet, aki erre kényszeríti a másikat.
Mert nem is erről van szó. Nem arról van szó, hogy anyagi nyugalmat szeretne. Arról van szó, hogy azt akarja, hogy a másik kiszolgáltatott helyzetben legyen. Ha ilyen kapcsolódó dinamikával találkozik valaki, hogy a másik fél aránytalanul követel, és pontosan tudja, hogy ezzel engem milyen helyzetbe hoz, ott nem az ő félelméről van szó, hogy ő neki kellemetlen ugyanennyit beletenni. Ott arról van szó, hogy engem valamilyen módon korlátozni szeretnének, és kiszolgáltatott helyzetbe hozni. És most mondom, bárki, akit kiszolgáltatott helyzetbe akarnak hozni egy kapcsolatba, az hagyja ott azt a kapcsolatot. Az soha nem lesz egy egészséges kapcsolat, és nem azért, mert én látnok vagyok, hanem azért, mert ez azon az emberen múlik, aki csak akkor érzi magát biztonságban, amikor kiszolgáltatott helyzetbe teszi a másikat. Neki ez a megküzdési stratégiája, ő ettől érzi magát biztonságban. Uh-huh. Van, aki erre nyitott, van, aki szereti azt, hogyha ő teljesen kiszolgáltatott. Per van olyan, aki olyan helyről jön, ahol neki semmilyen nincs, és a semminél még az is jobb, hogyha van valamim, és kiszolgáltatott helyzetben vagyok. Bár én a legtöbb esetben azt látom, hogy aki ilyen helyről jön, és bekerül egy ilyen kapcsolatba, és most pont konkrétan volt egy ilyen, aki azt gondolja, hogy egy kapcsolatban az én értékem az a testem, amit be tudok tenni, uh-huh. és cserébe én kapok egy anyagi biztonságot, annak, ha nem is nyíregyenes útja van a szerhasználat felé, de azért erősen lejt arra.
Igen. Itt egy ilyen helyzetben, nagyon elméletben azt gondolom, hogy valami olyasmi lehet a megoldás, hogyha tényleg az őszinte és egyenes és nyitott kommunikációban megtalálják azt az egyensúlyt, hogy igen, én ezt rakom bele, te pedig ezt rakod bele, és ez a belerakott érték különböző típusú dologba, és ez fennverdelen az anyagi része, azért ez egyensúlyban van. Tehát, hogy a nagy egyensúly és a nagy balansz van rendben, és nem feltétlenül gramra lemérve a dolog. Nagyon más kérdés, hogy hogyan lehet ezeket méricskélni, és hogy önmagában ez a méricskélés az nem veszíti el a kapcsolatnak a spontaneitását, az organikusságát azáltal, hogy rendszeresen ránézünk, hogy ez a mérleg, hogy hogyan áll. De azt gondolom, hogy mind a két fél, aki ebben részt vesz azért összességében, szeretben, biztonságban érzi magát, akkor valószínűleg ez így működhet. De ez nem feltétlenül attól fog működni, hogy mind a ketten beleraknak 300 000 forintot egy háznak vagy egy lakásnak a bérlésébe, miközben az egyiknek mondjuk 500 000 forint a fizetése, a másiknak pedig egyébként van egy nagyon jó menő 7 számjegyű fizetése és uh-huh. vállalkozása és egyébként is egyéb háttere.
Szerintem egy nagyon fontos dolgot említettél, ez az, amikor azt mondjuk, hogy mérlegre tesszük. Én azt gondolom, hogy sohasem itt nem szabad mérlegre tenni. Azt megnézni, hogy a másik mennyit tesz bele, én mennyit teszek bele, mert ez a mérleg mindig torzítani fog. Uh-huh. Vagy azt fogom látni, hogy a másik többet tesz bele, vagy azt, hogy én többet teszek bele, és onnantól kezdve ezen keresztül nézem a kapcsolatomat. A mérleget, ezt a fajta egyensúlyt ki kell dobni a francba. Azt tudom nézni, hogy én rendben vagyok-e azzal, amit beleteszek. Nem érdekel, hogy a másik mennyit tesz bele. Uh-huh. Én rendben vagyok-e azzal, amit beleteszek, és amit kapok, az számomra rendben van-e.
Uh-huh.
Magyarul, ha én bele tudok rakni 300.000 forintot, én ezzel rendben vagyok. És nem ahhoz mérem a 300.000 forintot, hogy a másik mennyit tesz bele. Nem érdekel, lehet, hogy a másik a mosogatást teszi bele, lehet, hogy a másik a mosást teszi bele, én azzal rendben vagyok. De ha többet akar beletenni, akkor hagynom kell, hogy többet tegyen bele. És nekem állandóan azt kell nézni, hogy amit én csinálok, azzal rendben vagyok-e. Amit kapok, az az igényeimnek megfelelő-e. Az, hogy mérlegre teszem, hogy én mennyit, ő mennyit, ugyanez vonatkozik mindenre, hogy én mennyit teszek ezért a kapcsolatért mondjuk érzelmileg, én mennyit teszek a programokért érzelmileg. Mindenkinek van egy valamiféle talentuma. Van, aki nagyon szívesen programozik, megy el kirándulni, vagy bárhova, de önmagától mondjuk nem jutna eszébe, és azt elvárni tőle, hogy akkor neki is jusson eszébe, mert én 10-szer találom ki, hogy hova megyünk, te meg egyszer, az ugyanúgy a mérlegre rakás és a konfliktusok melegágya, mert egy olyan dolgot várok el a másiktól, ami nem biztos, hogy módjában
abszolút áll. És egyébként ezért tud nagyon torzítani az a hozzáállás, amit egyre inkább hallani, ami az alapötlettel nincsen baj, csak a gyakorlati konyhapszichológiai megvalósításával, amikor arról beszélnek, hogy ugye a férfiak nem raknak érzelmi munkát egy kapcsolatban, és a nőnek kell fejben tartani a, nem tudom, az anyósnak a születésnapjától kezdve mindenféle dolgot, meg hogy a gyerekeknek mikor lesz a tábora, és milyen felszerelés kell hozzá. Ezek valós nehézségek lehetnek, és valóban kommunikációs kérdéskörök lehetnek. De azt, hogy hogy bizonyos képességű és bizonyos adottságú emberek mit és hogyan tudnak belerakni egy kapcsolatba, ami az erősségük, és a másiknak pedig a másik az erőssége. Amennyiben ez a nagy kép rendbe tud lenni, az emberek rendbe tudják rakni, akkor nem azt jelenti, hogy nekem ugyanannyiszor kell ezt megcsinálni darabszámra, és ugyanannyiszor kell felmosni a konyhát, vagy ugyanannyiszor kell, nem tudom én, ajándékot kitalálni a nem tudom én a családi születésnapokra, ez azt jelenti, hogy mi ketten működjünk együtt jól, és tudjuk kiegészíteni, és legyen ember, aki egyébként a garázsajtót megszereli, meg legyen ember, aki egyébként tudja, hogy hogyan kell a bográcsozást összehozni, meg egyébként legyen olyan ember, mi mint csapatként működjünk azzal, hogy fejbe tartsuk ezeket az időpontokat, a szülői értekezleteket és egyebeket. Ami nem azt jelenti, és egy szóval nem azt akarjuk mondani, hogy férfiak ne vegyenek részt az érzelmi munkába, vagy ne legyenek benne a gyermekeiknek, a saját gyerekeiknek, vagy a gondozásába, hanem azt, hogy nem feltétlenül ugyanazzal a pályán, és nem úgy feltétlenül ugyanazokkal a dolgokkal kell egyformán, gramra pontosan megfelelnünk.
És az analóg arra, amit példát felhoztál, hogy ha én ennyit rakok bele a családi büdzsébe, akkor neked is ennyit kell belerakni a családi büdzsébe. Ez ugyanolyan aránytalanság. Szerintem ez egy gyönyörű mondat volt, amit mondtál, hogy igen, csapatként működünk. De a csapat az azt jelenti, hogy ketten dolgozunk, összefogunk, és mindenki annyit tesz bele, amennyit tud, és amennyit szeretne. És itt van a fontos dolog. Ha én szeretnék beletenni egy kapcsolatba, és azt a másik elutasítja, akkor az nem a kapcsolatért van. És teljesen mindegy, hogy én érzelmi munkát szeretnék beletenni ebbe a kapcsolatba, vagy anyagiakat szeretnék beletenni ebbe a kapcsolatba, ez a kapcsolatért van. Nem önmagamért van, hanem a kapcsolatért. És ha bármilyen plusz dolgot, ami a kapcsolatért van, elutasítanak, az azt fogja magába vonni, hogy ez nem a kapcsolatért, hanem a kapcsolat ellen hat.
Mit kezdjünk egyébként még azzal az érzéssel, amikor valaki, aki mondjuk kevesebb anyagi lehetősége van, érzi azt, hogy ér egy szorongást amiatt, hogy ő nem tud annyit belerakni, mint a másik. Akinkor egyfajta kisebbségi komplexusa van attól, hogy hát oké, itt van a barátnőm, vagy a párom, vagy a barátom, és ő részéről mondjuk elmehetnénk egy 1 millió forintos nyaralásra, hát nekem maximum mondjuk odaig telne, hogy kivegyünk egy faházat az erdőbe. És ez engem nyomaszt.
Ugyanazt tudom mondani, el kell mondani, hogy ez engem nyomaszt. És akkor fogom tudni megoldásokat találni, amikor kiteszem azt, ami engem nyomaszt. Nem az, hogy neked több pénzed van, és mi a francot csináljak vele, hogy neked több pénzed van, az a másikról való beszéd. Pont arról akkor fogok tudni jól cselekedni egy kapcsolatban, azt mondom, hogy figyelj, engem nagyon nyomasztó az, hogy azt érzem, hogy kevesebbet tudok beletenni ebbe a kapcsolatba. Magamról beszélek.
Abszolút, és egyébként fordítva is felmerülnek egyébként ilyen típusú frusztrációk, amikor azt mondja, hogy neked bezzeg könnyű volt, hiszen te örököltél a mind a két nagyszülőtől, kaptál az életkezdéshez két lakást, mert nem tudom én, meg a tesód is kapott, uh-huh. és egyébként innen indulva könnyebb, meg aztán téged az egyetemet is fizették. Na hát pompás történetek tudnak innenről lenni, amikor igen. valaki a másik oldalról kezdi el emiatt a párját szapulni, és valamilyen módon lekicsinyelni mindazt, ami van.
Igen, és ezzel megint csak nem lehet mit kezdeni, akkor mi adjam vissza a nagyanyámnak a lakást, vagy pedig fizessem vissza a szüleimnek a képzési díjat, tehát ezzel nincs mit kezdeni. Soha nem a másikról beszélek, hogy a másik mit csinál. Magamról beszélek. És az fogja eldönteni egy kapcsolat minőségét, hogy amikor elkezdem azt mondani, hogy nekem mi a szar, akkor a másik nem azt mondja, hogy de hát a körülmények ilyenek voltak, és ezt te fogadd el, hogy neked szar. Vagy azt mondani, hogy hát így alakultak a dolgok, és mivel így alakultak a dolgok, én értem, hogy neked szar, de hát ezzel nincs mit kezdeni. Onnantól kezdve nincs tovább. Onnantól kezdve egy csönd van. Onnantól kezdve az van, hogy valószínűleg, aki elkezdte mondani a problémáját, nem fogja többet mondani a problémáját, vagy csak egyszer-kétszer, mert nem megoldásra törekszünk. Nem megoldást várunk, megértést várunk.
Világos. Itt ezzel együtt az egyébként szerintem megnyílt egy olyan téma még ezzel kapcsolatosan, amiről szintén látunk példákat, ahol valamilyen módon elkezd egy pár valahol rivalizálni. Rivalizálni azon, hogy ki keres többet, hogy ki vitte többre, hogy kinek voltak rosszabb körülmények, és onnan hová fejlesztette magát. Ez főleg értelmiségi pároknál parádés játszmákat lehet ezzel kapcsolatosan végignézni, hogy gyakorlatilag én bezzeg így is szereztem két diplomát, pedig nekem már gimnáziumban dolgoznom kellett a nyaranként, te pedig még az egyetem alatt sem csináltál semmit, csak bulisztál és tanulnod kellett. Úgyhogy csoda.
Itt megint az a kérdés, tudod? Itt nem is kérdés, hogy ez a kapcsolatért van? Nem. A rivalizálás, ez a kapcsolat ellen hat. Mindig azt kell nézem, hogy ha egy kapcsolatban vagyok, és számomra a kapcsolat a fontos, hogy mi az, ami a kapcsolatért van, mi az, ami a kapcsolat érdekében hat. Ha én rivalizálni akarok, akkor az nem a kapcsolatért hat. Az azért hat, hogy a kapcsolatban én legyek az, aki valamilyen módon dominánsabb, meghatározó, de még ez sem biztos.
Csak egyszer bizonyítsam, hogy én jobb vagyok.
Én jobb vagyok. Na de hát a jó Isten áldja meg, ha én le akarom győzni a másikat, akkor hogy a francba akarok vele egy csapatban játszani? Nem tudunk úgy csapat lenni, hogyha én le akarom győzni a másikat. Ha mi ketten focizunk, akkor nekünk az a célunk, hogy a másik hálójába belőjük a labdát. Ha én, te vagy a csatár, én meg megyek hátul, és nem adok neked előre labdát, akkor az nem egy közös játék.
Abszolút. Visszatérve erre a kérdésre, nyilván itt vannak olyan sérülések, félelmek, egyéb dolgok, amiket személyesen hordozunk, és valószínűleg nem biztos, hogy egyáltalán bármi köze lenne alapvetően ahhoz a kapcsolathoz, amiben benne vagyunk. Tehát nyilván annak a félnek is, aki ebben szorongást kelt, vagy dühöt kelt, vagy dühöt érez ezzel kapcsolatos dolgokban, annak neki vannak ezzel kapcsolatosan megdolgozatlan ügyei, ami nagyon szép és nagyon jó, hogyha ezt így már ki tudja rakni az asztalra, mert az egy csoda szép ilyen állatorvosi helyzet lenne, hogyha az emberek így működnének, de nyilván vannak olyan dolgok, amihez sajnos a másiknak sok köze nincsen. Ezzel viszont érdemes személyesen dolgoznunk, mármint ebben az esetben leginkább szakember segítségével beszélgetni ezekről a kérdésekről, látni, hogy honnan hordozzuk ezt a dolgot, mi az, ami tényleg a párkapcsolatunkról szól, és mi az, ami nekünk személyesen egy hozott fájdalmunk. Ezeket feldolgozva egy jobb kommunikációt kialakítva, azt gondolom, hogy nagyon sok minden helyzetre lehet megoldást találni, de nyilván csak egyéni receptek vannak. Köszönjük szépen, ez volt a mai Szexkultúra Podcast, és hogyha véleményetek van, kérdésetek van, esetleg témát javasolnátok, akkor keressetek minket az e-mailben, Facebookon, vagy pedig Instagramon. Köszönjük szépen a figyelmet!